7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter elmondta, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lannert Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal érkezik, és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter közölte azt is, a tárca parlamenti államtitkára Kaproncai Balázs lesz. Balázs egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson, tette hozzá Lannert Judit. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogénmentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél- és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Mint arról rádiónk is beszámolt, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során május 22-én robbanás történt. A balesetben egy ember életét vesztette, az esetnek több súlyos sérültje is van. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A NAV munkatársai azért érkeztek, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak, majd jegyezte meg a miniszter hozzátéve, ők pedig folytatják tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértek, és amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan milyen formában mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni.
az időjárásról.
Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Perzseljen fel az erő, mi tudom, hogy bennem én. Küzdenem kell, küzdök még. Perzseljen fel az erő, ha volt is félelem. A világ megállhat, de én nem.
Az, aki lenni, tudom, hogy ott él bennem, mástól nem várom, hogy álmodjon helyettem.
Az, aki lennék egy orkán erejű szél, hagyom, hadd sodorjon messzebb mindennél.
Körbevesz sok arcot, ejtő gondolat.
Hozol ki abból, amit kapsz. Minél többet teszel bele, igen, annál többet adsz. A világ figyel minket, mi pedig mutatjuk. A korlátok csak szavak, és mi áttörünk rajtuk. A tűz bennem lángol, mint a forró láva. A bátorságom vezet, ez a győzelem ára. Perzseljen fel az erő, bennem láng a kap. Az élet a legszebb és legnehezebb World Cup.
Van, hogy a tűz leég, és a tükör sírni lát.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Május 28-a van, csütörtök, az Emileknek és a családoknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokat
gondolatokkal adunk útravalót. Fél nyolckor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Németh Áronnal beszélgetünk fél nyolc után nem sokkal. Ez a kínálatunk 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
Az átszuhanás, az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni. Átszuhanni az fáj, a változás szűk száján át csúszni az horzsolás, az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Május 28-a van, ma az Emilek és a Csanádok ünneplik a névnapjukat. Az Emil latin eredetű név, jelentése versengő, vetélkedő. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név D-kicsinyítő képzős származéka. Isten éltesse sokáig az Emileket és a Csanádokat. Nézzük a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1521-ben a Wormsi ediktum törvényen kívül helyezi Luthert. A Wormsi birodalmi gyűlés, amelyen Luthernek lehetőséget adtak arra, hogy kifejtse hittételeit, olyan ediktumot fogad el, amely birodalmi kiközösítéssel sújtja mind Luthert, mind híveit, és megtiltja iratainak terjesztését. Az ediktumot 5. Károly írta alá. 1918-ban ezen a napon lett független Örményország. Örményország a földkerekség egyik legősibb állama, lakói már 3000 éve élnek az állandó hódításoknak kitett Kaukázus vidéken. Az önálló államiság 1918-1920-as rövid időszakát leszámítva Örményország 1828-tól 1991-ig az Orosz Birodalom, illetve a Szovjetunió része volt. 1979-ben Athénban aláírtak egy megállapodást Görögországnak az európai közösséghez való csatlakozásáról. Ez 1980. január 1-én lépett hatályba. Ezzel Görögország a 9 tagország mellett a közösség 10. teljes jogú tagjává vált. 1987-ben sportrepülőgép szállt le a moszkvai Vöröstéren. Matthias Rust, a Hamburg környéki Wedelből való 19 éves fiatalember egy légcsavaros géppel szállt le az ismert téren. A radar ellenőrzést kikerülve 800 kilométert repült szovjet légtérben. Rustot 5 hónappal később a legfelsőbb bíróság Moszkvában garázdaság miatt 4 évi munkatáborra ítélte. 1841-ben ezen a napon született Giovanni Sgambatti, olasz zongora művész, zeneszerző. A római születésű művész zeneszerzőként 1866-ban mutatkozott be, zongora négyest írt, és még ugyanabban az évben Rómában karmesterként is dobogóra lépett. 1906. május 28-án született Svéd Sándor operaénekes, különlegesen zengő baritonjával a világ valamennyi operaházának ünnepelt énekese volt, különösen Verdi szerepekben aratott nagy sikert. Különleges technikája révén hangja sokáig megőrizte szépségét, csak nem 4 évtizeden át készült hanglemezei világhírűvé tették. 1928-ban ezen a napon született Széchy Margit költő, grafikus, illusztrátor. 1849. május 28-án halt meg Anne Bronte, angol írónő, költő, 1910-ben Mikszáth Kálmán író, 2010-ben Békés Pál író, műfordító, drámaíró. 1974-ben ezen a napon halt meg Stehló Gábor, evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. Stehló Gábor a holokauszt idején egy háza megbízásából zsidó gyerekek mentésében vett részt, aztán a harcokat követően a háború kárvalottjai is csatlakoztak hozzá. A sokszínű társaságot egy gyermekotthonba terelte, az intézmény keretében pedig egy saját gyermekköztársaságot is kialakítottak, amelyet Gaudiopolisnak neveztek.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Lemegy a torkomon, holnap meg felakad egy hajszál. Túllógok mindegyik halmazon, rég összenyomnak a metszetek. Lent már a túlsó, az ismerős, fent nem állnak jól a jelmezek. Ez a valaki, addig én vagyok, amíg nem lát semmelyik sorban. Leszek inkább úthengerek alatt, szülve fa
való. Egy társulszegődő gondolat.
A méz íze. Ha csak nem vagyunk elhivatott mézfogyasztók, nyugodtan bevallhatjuk, hogy a méz szinte feltűnés nélkül vált mellékessé az étrendünkben. Talán észre sem vettük, hogy már csak kivételes alkalmakkor kenünk belőle egy kicsit a kenyerünkre, olykor teszünk a tejánkba vagy a süteményünkbe. Ha betegek vagyunk, még beveszünk egy-egy kanálkával, de a modern gyógyszerek között aligha elsőként jut az eszünkbe. Pedig olyan sok szép dolgot tudunk róla. Talán nem kétséges bennünk, hogy a tiszta méz rendkívül egészséges, jót tesz az embernek, az egészségest szebbé teszi, a beteget gyógyítja. Felveszi a harcot a baktériumokkal, segíti az emésztést, táplálja az izmokat, és nyugtató a hatása. Nem hizlal, nem okoz fogszúvasodást. Szép a színe, még a tányéron is ragyog belőle a napsugár. Sokunknak tetszik a méz színű vév munkált fabútor, és élvezzük az illatot, ha azt mondják rá, hogy olyan, mint a mézé. De milyen az íze? Az igazi méz íze, amit a méhektől kapunk. Akik teljes saját kicsi szervezetüket vetik be, hogy a virágot nektárját felszívhassák, azt átalakíthassák, és mézként, mézgyomrúban őrizve a kaptárba szállíthassák. Nekik az egész életük benne van, minden csepp mézben. Ők nem kímélik magukat, nem futnak el a feladat elől. Szervezettek, egymásra utaltak, mindegyiküknek tudnia kell a dolgát, hogy kikeressen nektárt, és ki áramoltasson levegőt a kaptáron át. Lehet-e az ilyen méznek más az íze, mint édes? Ami ennyire emlékeztet a teremtési ajándékokra, az élet különleges méltóságáról, az egymásra utaltságról, a közös felelősségről. Ez az édes íz az életet idézi, az élet édes ízeit. Mert nem csak az ételeknek, hanem a szavaknak, sőt az életnek is lehet íze. És ebben egyáltalán nem az édes élet dobzódása, felelőtlen önzése, jobb esetben is önsorsontó féktelensége jelenti az édes ízt, hanem a pillanatoknak a méltósága. Az élet megbecsülésének egy-egy pillanata, a hazugságok szövevényében egy-egy igaz szónak az ereje, a kíméletlen versenyben a tisztességes helytállásnak a hétköznapisága. Ezt az édes ízt ízleljük édesanyánk szeretetében, édesapánk becsületében, kedvesünk szerelmében, barátunk hűségében, gyermekünk ragaszkodásában. A másiktól kapott elfogadottságban. És akinek ez kicsit is hiányzik, az életét megédesítő íz is hiányzik. Szomorú vagy keserű lesz, kiszolgáltatva mindenféle mesterséges édesítőszereknek. Talán falni szeretné az életet, a szerelmeket, a sikereket, a hatalmat, vagy ha már nincs, hát legalább az ételeket. Pedig az élet édes ízeit, mint ahogyan a mézet sem, nem lehet falni. Nem lehet nagy kanállal lenni, csak kis adagokban, a pillanatok majdnem láthatatlan történéseit felfedezve lehet élvezni. Teret engedve és nem elfelejtve egy kedves pillantást, egy megsimító mozdulatot, egy fölemelő szót, egy elfogadó kezet. Időzzünk el magunkban nyugodtan egy szép versoron, egy buszon látott kíváncsi gyermekarcon, egy hűséges helytállásról szóló emberi történeten. Idézzük fel magunkban egy-egy szép régi karácsony emlékét, hogy újra érezzük annak már elfeledett édes ízét. Néha vegyünk elő egy apró régi kedves tárgyat, gyönyörködjünk a színében, a formájában, s jusson eszünkbe, akire emlékeztet. Hiszen ezekben a pillanatokban fonódik össze bennünk a múltunk, a jelenünk és a jövőnk, s ezekben fedezhetjük föl legjobban életünk teljességének az ízeit. Az édeset is. Friss hír, hogy teremtett társaink, a méhek, egyre kevesebb mézet termelnek. Mert az utóbbi 100 évben egy teljes Celsius fokkal emelkedett a globális hőmérséklet. A következő 100 évre a kutatók 6 fok emelkedést jeleznek. Mi lesz a méhekkel? Mi lesz vajon életünk édes ízeivel?
útra való. Egy társul szegődő gondolat. Az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta azt is, a kormány célja, hogy mi hamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. A kormány a szennyező fizet elvet fogja érvényesíteni az ügyben. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntött a kormány. Köböl Anita a keddi kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-áig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Emellett a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert felkérte a betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására is. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adataik védelméhez, és ahhoz, hogy ne egyedül álljanak szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köböl Anita. Hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis egy kicsit másképpen öltenek testet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felér száma, idén június 1-jéig kell benyújtani az ámdíj bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. Az MDI bevallást ugyanis elektronikusan, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon a NAV infóvonalán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás. A tűzoltók próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések. A kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a családokat.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ez a szerelem egy felhő a magasban. Üzenet egy elsüllyedt palackban. Hátsó szándék a kedves szavakban. És ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Míg a szemeden látom, hogy marasztasz,
te nézel titokban. Már csak nevetek és sírok magamban. Ez az álom van, meg nincs, és ide jutottam. És tőled lesz pont úgy jó, ahogy van.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Csak annyit mondj, hogy itt maradsz. Nem baj, ha most még messze vagy. Csak
marad. Annyit mondj, hogy menjek el. Nem baj, ha nélkülem elveszel. Csak úgy él el. Ezerszer.
Maradj még, ölej még,
szeress még, nézz rám, kérlek, még, ne menj még, nézz, szeress még, maradj még, nézz, szeress még.
Vegyél
fel, behűtöm gyorsan az időnket.
Ez a szépség a fejedben, aludni ettől nem tudok. Csak
ez a szép pillanat, a fotózol én bemozdulok.
aktuális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Két évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre. Nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Németh Áron lelkipásztorral Papp Beatrix beszélgetett.
Igen, most már valóban lassan két éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is, tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én két évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is kettő megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a két év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több száz fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy egy év, vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelkipásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagyerdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a Nagyerdei Gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk, tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. ebben az elűd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként élteti és tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy ige hallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette. És a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt ilyen gyermekistentiszteleti, vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, a fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalom is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődés, a 10:30-kor kezdődés Isten tisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak. És hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk. Úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik istentiszteletre meghívjuk őket.
Két évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre. Nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Németh Áron lelkipásztorral Papp Beatrix beszélgetett.
Vajon lesz-e még időm rád találni? Neked lesz-e még erőd várni rám? Mondd, meddig képes féltőn ránk vigyázni? Ami összetartott eddig bármi fájt, nincs olyan, aki nem tud elbukni, leszek, aki nem fog elfutni, ha nem lesz a szívemen lánc, talán újra élek. Kinevet az égbolt, meg lehet, és kitagadhatnak az emberek, én bár más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Felángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Tudom, nincs esély, hogy mindig megfeleljek, akkor sem remélek másik életet. Ha a világ dolgai újra megsebeznek, az nem lehet, hogy elveszítselek. Kinevet az égbolt, meg lehet, s kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Én el akarok menni a hegyeken túlra veled, elvakít a világ és a fénybe megcsalt a szemed. Szépnek látszik, míg játszik a képzeleted, félrevezet, mire észreveszed, az árát megfizeted. Csak egy perc, csak egy óra, csak egy hónap vagy egy élet, egy egész estés filmben ezek pillanatnyi képek. Mindegy, nekem már az is, hogy rólam mit beszélnek, túl vagyok már ezer völgyen, és ezek csak puszta tények. Ezer egyszer is se kell, majd újra visszatérek, fölösleges hazudom, hogy semmitől se félek. Lehet az, hogy végbe sose érek, míg a szívem fogja leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, majd igazi érzést égni hagyunk,
Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
Ez a föld megjelöl, meg is a legelől, megyek én, nagy a fény az elején. Ez a két deci körte a szívemen ül, de a szívtelenül megyek én az idén.
Ez a föld megjelöl, meg is öllegelöm, megyek én.